Árnyék. Belpolitikai podcast külföldről. Külföldön élő magyarok vitatják meg a hazai belpolitikai élethíreit, és keresik a párhuzamot vagy az ellenpontot választott hazájuk történéseivel. A fake news korszakában el tudunk képzelni egy jobb országot, világot magunknak. Ebben sokat segít a politikai életben is tapasztalt műsorkészítők, fanyar humortól sem mentes elmélkedése a mai Magyarországról. Vigyázat! Kritikát, öniróniát, önreflexiót és hazaszeretetet tartalmaz. Nem csak nyomokban.
Gondoltam, elmegyek Amerikába. Itt hagyom kis hazám a büdös picsába. Megvan az útlevelem, és pénzem is van, kurva sok. Unom már, hogy mindig hazudoztok, csókollak bennetek, magyarok.
Szóval, hogyha kedd és második kedd, akkor Árnyék, és akkor itten van az alapcsapat, és akkor kezdjünk el gyorsan bemutatkozni. Itt van velünk Jeruzsálemből.
Sziasztok, Peti Kági vagyok Jeruzsálemből.
Itt van velünk Angliából.
Sziasztok, Pál Kristóf vagyok Portsmouthban.
Itt van velünk a Dembinski utcából.
Vagy Rottenbiller, Bandi vagyok, Bán András, sziasztok.
Bocs, igen, Rottenbiller, azt összekevertem, nincsenek olyan nagyon messze egymástól.
Chicago mind a kettő.
Na ugye, és aztán itt van velünk a szülinapos Derdák Andris, akinek ezúton is boldog születésnapot kívánunk.
Hip hip, hurrá!
Hol vagy te most?
Köszönöm szépen, a Frankján Leó utca.
Hát akkor tulajdonképpen csak ketten vagytok külföldön, de azért az első kérdésre, hát vagy az első témára, amit én így gondoltam feldobni, arra hát, hogy ti is tudtok azért válaszolni, hogy azon gondolkodtam, hogy most, hogy Magyarország előre megy és nem csirkefarhátra, és hogy vannak végre rendes hatósági áraink, ezért az az én tiszteletes kérdésem, hogy tudtok-e ti bármilyen példát arra mondani, hogy a ti választott országotokban van-e ilyen rendszer? Tehát, hogy van-e olyan, hogy az állam mondjuk, hát azért létező kapitalista országokban megmondja, hogy mennyibe kerüljön valami. Tehát mondjuk kezdjünk mondjuk Izraellel, és nem véletlenül gondolom, hogy azzal kéne kezdenünk.
Igen, erről már egyszer volt szó, hogy nálunk van ilyen. Tehát van kenyérből, tejből, sajtból, tojás, amilyen alapáras, tehát hogy mindenhol ugyanannyiba kerül. Nem mindenfajta tej, nem mindenfajta vaj, de van egyfajta tej, egyfajta vaj, egyfajta sajt, egyfajta kenyér. Ezeknek egyfajta a hatóságilag szabályozott ára, igen.
Azt lehet tudni, hogy ez miért van nálatok így?
A többfajta tojás miatt.
Gondolom, hogy azért van így, hogy mindenki számára legyen elérhető élelem.
Hát, hogy... És ez okoz-e bármilyen zavart egyébként az ellátásban, kereskedelemben, húzza a száját a szupermarket tulajdonos, és a többi, és a többi?
Nem, én ennek múltkor elég alaposan utána néztem, és nem találtam ezért olyan kérdezem. Arra vonatkozó adatot, hogy bárki ezért ki lenne akadva. Időről időre vannak tárgyalások különböző minisztériumok és gazdák, és nem tudom ki között, de néha tüntetések is vannak nyilván, de hogy ez nem az alapélelmiszerek miatt, hanem a mezőgazdaságban létrejövő változások miatt van inkább. Tehát nem az alapáras élelmiszerek az okai ennek.
Uh-huh. Hogy néz ez ki Svédországban, ahol mondjuk a lakáspiac mondjuk hát egy picit, ha nem is ennyire, de mondjuk eléggé hatósági áras?
Hát igen, a lakbérek azok így mesterségesen vannak szabályozva, de hogy egyébként, meg ez, ami most itt megy Magyarországon, most ugye itt vagyok Pesten, mondjuk pont láttam, hogy kijön a kormányülésről a vezér, és az a stílusa, hogy ezt előadja, és a kamuból pipálgat, meg rajzolgat.
Pipálgat, igen, meg ír.
Igen, írogat, meg rajzolgat, meg pipálgat ott a jegyzetfüzetébe, hogy egy ilyen teljesen ilyen groteszk performance nekem az egész, és hogy nyilvánvalóan az általános életszínvonal összehasonlíthatatlanul magasabb Svédországban, mint Magyarországon. Sajnos.
Most még, de Magyarország előre megy, nem hátra.
Igen, tehát, hogy én értem azt, hogy sajnos rengeteg családnak Magyarországon lehet, hogy gondot okoz ezek a napi élelmiszer beszerzések, de hogy egyszerűen elképzelni nem tudom azt a szituációt, hogy két svéd azt mondja, hogy te, bazd meg, hogy fölmentek a, nem tudom, margarinnak az ára. Tehát, hogy ilyen beszélgetést nem hallasz, nem, ezt nem tudom elképzelni se, és hogy akkor még egy kis csillag, hogy múltkor szerintem ti küldtétek be a mi közös kis titkos kis messenger grupunkba ezt a slágernótát, hogy ez a Magyarország előre megy, nem hátra, azt nem is értettem, hogy kiért, miért zenésítette meg hogy, de hogy megyek most itt Pesten az utcán, látom ezeket a köcsök plakátokat, és elindul a fejembe.
Ne káromkodj, hogy ennyit mondi, ez nem lehet, ez mégiscsak egy műsor.
Bocsánat, elnézést.
Figyelj, már öt vonalat behúztam neked, de nem baj.
Zági jegyzetele.
Igen, hát a Bandi vezet. Figyelünk, Bandi, figyelünk.
Minden alkalommal, amikor meglátom az utcán ezeket a elcseszett plakátokat, akkor beindul a fejembe ez a szörnyű dal, és hogy én emiatt annyira mérges vagyok, nem tudom, hogy kire.
Van egy ilyen Facebook csoport, hogy dallamtapadás, azt tudom ajánlani.
Ez nem az. Tudom, olyan fura, én nem hallottam ennek az eredetiét soha, igyekszem el is kerülni, tehát hogy nekem nincs ilyen problémám. Tehát, hogy én ezt egy választási szlogennek látom.
Hol élsz?
Hát én egy buborékba tudod. Na, jó, de hogy néz ez ki Franciaországban, ahol Franciaországban azért elég erős lobbia van mondjuk szerintem a mezőgazdaságnak, és hát nem tudom, mit tegyek még hozzá, de hogy kíváncsi vagyok, hogy ott nálatok, hogyha éppen otthon vagy itthon, akkor ott van-e ilyen, hogy hatósági ár?
Hát jelenleg itthon vagyok, és nem otthon. És az a helyzet, hogy tényleg elhomályosított ez az elmúlt 50 év, az elmúlt egy hetet, úgyhogy nagyon kevéssé követtem a realitásokat, de hadd dobjak be nektek egy...
A szülinapodra utaltál ezzel. A szülinapodra utaltál ezzel, tehát hogy csak hogy értsék a hallgatóink is, hogy az elmúlt 50 év elhomályosította az elmúlt egy hetet. Jól értettem?
Igen, mert volt egy nagy 50 éves szülinapi buli, és az nincs még egy hete, hogy véget ért, tehát még nem értem vissza teljesen, azt akarom mondani.
Kihozanottál?
Tudjátok ez, hogy van, hogy a régen azért egy fél nap alatt magunkhoz tértünk, de azért most már kell egy-két nap azután.
Én még nem vagyok 50, Andis, tehát ez nekem nagyon messze van.
Nagyon messze van, akkor neked jó van. Hogy egy másik szempontot vetnék föl a dologban, ami természetesen egy szabad piaci szempont lesz, hogy amikor nekünk jól ment, akkor jártunk a helyi termelői piacra szombatonként, és ott vásároltunk be. És azok nagyon szép céklák voltak, és nagyon szép szezonális eprek, és spárgák, és mikor, micsoda. De drága volt. Drágább volt, mintha elmentünk volna a boltba. De tudtuk, hogy aki a termelő, tényleg a termelő nénitől vettük a húst, meg a mindent, és jobban voltunk, és megismerte a... Szóval, hogy volt egy viszony, azt meg kellett fizetni. Mm-hmm. Aztán, amikor egy kicsit rosszabbul ment, akkor elkezdtünk átszokni az arab piacra, ahol mindezt fele annyiért lehetett megkapni. Valószínűleg Marokkóba és Spanyolországba termesztett zöldségekkel, és egyébként ugyanúgy nagyon kedves eladóval, aki ugyanúgy megismeri az eszterkét, és ugyanúgy kapunk tőle mindig ajándékban, nem tudom én, retket, vagy ami éppen van. Általában egyébként mentát szoktunk kapni, és petrezselymet, de az tök oké, mert arra van szükség, tehát ez, az rendben van. És akkor, amikor most egy kicsit még annál is rosszabbul megy, akkor elkezdtünk átszokni az Aldiba, vagy ezt mindig keverem, hogy az Aldi, de valószínűleg Aldit kell mondani.
Mert van a Lidli, ilyen... meg van az Aldi.
Lidl, Aldi.
Lehet, hogy Lidli. Lidlit kéne mondjak, Lidli. Igen.
Ez a legborzalmasabb magyar
az szó. Egyen jobb.
Most ezek a cégek támogatnak minket, úgy egyébként csöndbe megjegyzem. Tehát Aldi, Lidli, IKEA, ők ruháznak, és eltetnek
jó, hát az történt, hogy tartottunk egy családi számolgatást. Én ebben nem vagyok jó, de az Anita egy kardos menyecske, és hát az derült ki, hogy tényleg az van, hogyha én nem szaladgálok le naponta a boltba, hanem hetente szigorúan egyszer vásárolunk be, akkor sokkal jobban jövünk ki. És mivel ez most kurvára számít, hát ez a helyzet.
Behúztam a Derdáknak is egyet.
Ó!
De még a Bandi vezet.
Először.
Dehogy is.
This is the first one.
Na, és akkor hogy van ez, Andis, azért fejezd be?
Azt akarom mondani nektek mindezzel, hogy nem tudok hatósági erről Franciaországban, azt hiszem, hogy a második világháborúban volt ilyen, meg utána, de azóta nem jellemző, de vessetek rám követ, nem követtem ezt a dolgot, hogy mi van. Csak azt akarom mondani, hogy az, hogy hol vásárolsz, és milyen minőséget veszel, azért az nagyon rajtad múlik, és ebben állati sok választási lehetőséged van, és ezen azért tenném le a garast az én szavazatomat a szabad piac pártján, mert akkor ez rajtad múlik, hogy te ezt cseréled a jucikával, aki megtermeli, vagy megveszed az olcsón, vagy megveszed a fenszín, vagy megveszed a rágán, vagy megveszed a boltba. Értek, hogy mit akarok mondani, hogy aha, ez, aha. Ez nem egy állami ügy.
Értem. És ez a kapitalizmus ős hazájában, Angliában, ez hogy néz ki? Van ott egyáltalán olyan, hogy hatósági ár?
Hát azt tudom, hogy 5 óra 5 a sör az olcsóbb,
Ez hatósági erős.
De ez nem hatósági erős, az
a termelő is.
Olyan szemben, hogy fontos, ez nem hatósági, ugye nagy kerára, tehát hogy itt Angliában úgy van, hogy a pubok nagy része azért a sörcégek, tehát mint a Magyarországon Dreher-nek a tulajdonában van. Tehát van itt olyan sörcég, akinek van 3000 pubja az országba. Aha. És akkor ő mondja meg, hogy akkor ennyi, és akkor 5 óra előtt, legalábbis itt nálunk a sarkon, nem 5 font a sör, hanem 3-20, 5 óra után meg akkor 5 font a...
5 font, aha.
A sör, és akkor mindenki 5 órát kirendel 3, úgyis ilyen húgy melegen szeretik, mert ezek nem szénsavas sörök, hanem ilyen pumpás sör, és ezek ilyen melegen iható, hidegen is iható, de már én megszoktam, hogy melegen isszuk, mert 5 órát mindenki kirendeli a söröket, és utána el vagyunk egész este.
Majd rakja be a Gergő, a nem baj, a langyos a sör nekünk, így is jó.
Igen, de tehát ilyen hatóságjára itt sem nagyon emlékszem, hogy lett volna, itt is talán a második világháború után, de amikor most például az üzemanyag ilyen 1-10-ről hirtelen megemelkedett 1-50-re, akkor sem volt ilyen nagy felhördülés valahogy az országba. Inflációt úgy, ahogy lehet érzékelni, de ilyen hogyha sörre viszonyítjuk, tehát 2 évvel ezelőtt a 4-es, mert ugye itt 4-esével lehet venni a sört, 1-esével nem tudsz sört venni. Ha 4-esével veszed a sört, akkor az 4 font volt a Foster, most például ugyanott 4,20, tehát ez a ennyi az infláció.
Aha. Én ma, még mielőtt a Bandi, mert a Bandi már jelentkezett, hogy hadd mondjak én is egy mondatot erről, én ma például elmentem bevásárolni, és ma kifejezetten úgy vásároltam, hogy nagyon néztem, és próbáltam emlékezni az árakra, és hogy tényleg megdöbbentően megugrottak az árak az elmúlt néhány hónapban Magyarországon.
De érdekes, hogy például Raskó Gyuri az most levezette, hogy a Csirkecomnál oké. Okay,
Raskó György agrárközgazdászról beszél.
Ja, igen, hogy agrárközgazdász. És hogy a Csirkecomb az tényleg meg a csirkemel az megdrágult, csak itt ugye félő az, hogy ha bevezetik hatósági árat, és ugye most van pár hét felkészülési időt, a raktáron van, az pikpak eladják, és már csónakon szépen Brazíliából elindulhat a mélyhűtött, mélyfagyasztott csirke, és akkor igen, lehet finomakat eszegetni itthon, de vagy otthon.
Az se lesz vizesebb, mint az, ami eddig volt, mert azért az a változás, ami az elmúlt 10 évben történt Magyarországon, hogy egy csirkemelet fölraksz, és gyakorlatilag egy ilyen leves lesz belőle, tehát tele van vízzel a hús.
De a másik, amire felhívta a figyelmet, hogy a sertészcomnál, ő most nem érti, mert a sertészcomnál valami 140 forinttal most olcsóbb a sertészcom, mint októberben, tehát hogy akkor hatóságilag föl kell emelni az árát a sertészcomnak.
Én azt hiszem, hogy ma kijön, itt az egyik...
Kijön a kormányrendelet, akkor majd rávilágít.
Hogy... Én azt hiszem, hogy ma a sertészcom például ma, nem tudom, a sarki spárban, hogy az 1060 forint volt kilója, és hogy akcióban volt, és hogy azon gondolkodtam, hogy azok a boltok, ahol én vásárolok, hogy ott általában ilyen akciós húsokat szoktam én venni, ha veszek, és hogy akkor most az akciós árat fogja visszaállítani, ami október 15-én akciós volt, és az, tehát hogy én nem is értem az egészet, hogy ez hogy jön össze, de hát nagyon figyelek.
Kezdünk a Bandi kedvenc műsora lenni, amikor a nyuggerek
megbezik. Gyerekek, valami jó kupon nincsen.
Ez már a második ilyen adásunk.
Szúrjál le minket, Bandi, gyerek.
És mit akartál tényleg mondani, Bandi?
Igen, ezért akarok neki szót adni.
Már nem
akarom. Már elment az élettől a kedvem, basszus. Én pont azon gondolkoztam, és most tényleg remélem nem sértek meg senkit. Basszus,
nem, a basszus az még belefér, az szerintem belefér.
Próbálkozom. Jó, akkor kihúzom.
Ne akarjon, hogy mindegy csúgyasz.
Próbálkozom. Na, de figyeljetek már, hogy mi az, amit akartam mondani, ugye?
Ugye?
Mert hogy nem akarok senkit megsérteni, és remélem nem is fogok, hogy amikor mondták, hogy mi az az 5 vagy hány termék, ami hatósági áras lesz, akkor én azon gondolkoztam, hogy mik ezek közül, amiket én szoktam vásárolni. Cukrot soha az életben nem veszünk.
Igen.
Étolajat én szerintem életemben nem vettem. Tehát én nem használom ezt. Hogy akkor az mit mond
akkor
rólam?
Mivel főzöl, hogyha nem étolajjal?
Hát olívaolajat szoktunk használni.
Aha. Értem.
Svédek, ez megterem.
Hát igen, a gazdagság. Hát, igen.
Szeretem a sertészsírt, az is azért jó az.
Na mindegy, de hogy nem tudom, hogy ez mit mond rólam, de hogy ugye azt lehet tudni...
Hát ez snob vagy, azt mondja.
Azt azért lehet...
Mondja, Derdán!
Engedjük már szegény Bandit megszólalni.
Csak hogy azt lehet tudni, hogy ott, ahol hatósági árakkal belenyúlnak egy szabad piac működésébe, ott törvényszerűen jönne az, hogy hiánycikk van, jön az, hogy fekete piac van, meg ügyeskedés van. Tehát, hogy hogy ezt nem annyira tartom jó ötletnek, és például már arról is cikkeznek elég régóta, hogy mennyire nagy feszültséget okoz mondjuk a költségvetésben az, hogy van ez a rezsicsökkentés, és hogy nagyon durván elszálltak az energiaárak a nemzetközi piacon, kivéve Magyarországon, és hogy ezt ugye valamivel finanszírozni kell, ami az adófizetők pénze.
Nem, én úgy tudom, hogy ez a Szilárd rakja bele konkrétan ő.
Ja, ezt is tudjuk
legalább, de ott legalább az állam finanszírozza a lukat, de ezeknél...
De, tehát bocs, de várj, az állam szerinted miből finanszírozza
az adófizetők igen, pénzéből.
Meg de például nem finanszírozza. Amit az adófizetők fognak
kifizetni. Jó, csak ennél gusztusanabb az, hogy van egy kis boltom, ahol én megveszek valamit, és én azt eladom. Senkinek semmi köze nincs ahhoz, hogy én mennyit teszek rá. Majd a vevő eldönti, hogy bejön, vagy nem jön be. De az én kis bolt...
Vagy nem dönti el, mert egy csomó esetben nem döntheti el, hiszen az egy bolt van.
Na, azért eldöntheti. De ez olyan, hogy... Tehát most már...
Nem tudom, most nyáron voltam vidéken Magyarországon, és egy bolt van, és abban is ugyanaz, ez egyfajta párizsit lehet kapni, ugyanaz az egyfajta sajttal, olyan áron, amiért itt se venném
Kristóf.
Meg.
Visszatérünk arra a sztorira, amikor rendszeresen az a tapasztalatunk, hogy már nálunk, a mi országainkban olcsóbb a holmi, mint otthon.
Ne kezdjük azt, mert megőrülök, de hogy még hagyj fejezzem már be a gondolatomat. Tehát az egyik az az, hogy csak a Kristófra reflektálok, hogy az lesz, hogy az a kisboltos, aki szabad lelkű, azt fogja mondani, hogy nálunk nem lehet kapni kristálycukrot, meg csirke mellett. Igen. Meg nem tudom még mit, étolajat,
majd ezt már biztos szabályozás, de kötelező.
Hát lehet kapni, kell. Csak gyere hátra, és odadom a sufniba 200-a drágában.
Na, tehát, hogy ez lesz az egyik. A másik meg, hogy amit az...
Nálunk nincs ez. Tehát se hiány nincsen, se izé nincsen. Tehát, hogy ezt lehet biztos valahogy úgy is ügyesen csinálni, hogy ez ne legyen a következmény.
Na jó, de ez hány száz éve van nálatok a hatóságjár?
Mert szerintem, hát nem tudom, amióta én itt...
Hány száz éve izraelítem.
Mert lassan Egyiptom óta.
És ott is inkább olívaolaj van, nem? Na mindegy, de hogy...
Meg repce.
Amit az egészből ki akartam hozni, hogy most ugye, hogy végre megtaláltuk, hogy megtalálták azt, hogy mi az a színkombináció, amivel az egységes ellenzék megmutatja magát a világnak. Most már látom itt Budapesten az óriás plakátokon, hogy Orbán menni fog, a hatósági ára, a rezsicsökkentés meg marad.
És hogy ez, a jön.
De hogy ez egy olyan tévút, mint az állat, és nem hiszem el, hogy ilyen szinten van agyilag a magyar lakosság. Ezt
eldöntik szerintem, viszont azt akarom kérni a Kristóftól, te Kristóf közben, miközben a Bandi éppen meghal agyilag, csak egy pillanatra üsd már föl, léci a Brit Tesco-nak a honlapját, és nézd már meg nekem, hogy egy kiló sertés comb az mibe kerül, mert engem kifejezetten érdekel.
Meg fogom nézni.
Meg a csirke.
Figyelj, csak még a Bandinak a legel...
Magámban elevelezhetitek, hallod.
De még mielőtt
a... Aki egyébként a Patreonon előfizet ránk, az láthatja, aki a Patreonon előfizet ránk, az láthatja, hogy a Bandi egyébként mennyire egyre rosszabb állapotba került. Tehát az arcán
is. Most kezdek én is.
Én nem szeretnék a Bandi temetésére elmenni.
Na, de akkor Kristóf,
vissza, ugye, hogy a szegénység svéd előbb volt valami a Bandinak valami hozzászólása.
Hát, hogy a nem szegények.
Igen, és hogy most ugye ez a Deák Dániel, ez a zseni társadalomkutató, vagy nem tudom milyen kutató.
Én nem tudom, ki az a fiú, tehát hogy nem hiszem, hogy társadalomkutató, de...
Hát ilyen...
Ha már kimondtad ilyen, a nevét, szerepel jelen a műsorban, de ez egy,
levezette,
alkalom.
Hogy ugye a mély szegénységben élők most 22%-a volt 10 évvel ezelőtt Magyarországon, és most már csak 6%-a van Magyarországon, a mély szegénységben élők. Én megnéztem a statisztikát, akkor ezek szerint annyi szegény van Magyarországon, mint Svédországban, mert Svédországban is a mély szegénységben élők, azok 6%-a él mély szegénységbe. Tehát lassan akkor mi nem Bécset vagy Ausztriát érjük utol, hanem lassan Svédországot. És én azt nem értem, hogy...
Kíváncsi lennék a küszöbre, hogy mi a küszöbérték, hogy bekerülsz ebbe a kategóriába.
Hát nem, utána megnéztem, az Egyenlőség kiadott egy tök jó kiadványt, hogy Magyarország 2030, és abba levezették, hogy tehát, tehát azért csökkent a rés a két társadalmi réteg között, mert nem a mély szegények léptek föl, hanem a középréteg lépett le.
Középréteg tűnt el konkrétan.
Na jó, csak ezt elfelejtik mondani mindig, hogy oké, 6%, csak hát végül is eltolódott lefelé a történet, és összezsúfolódott az alsó réteg. De ennyit még ezek a plakátokra, meg a tév hírekre.
Egyébként most indult be a Sorosnak az új lapja, ez a lakmusz.hu.
A Soros?
Az uniós. Ne vicceljük el, szerintem egyrészt ne vicceljük el, a Lakmusz egy nagyon-nagyon fontos lap, egyébként valóban most indult. És ugye, hogy tudják,
akkor most miattük tévhírt mondasz, az Európai Uniós pénzből indult el. Nem,
az
okay,
de nem a Soros, ilyen, az ugyanaz.
A Facebook, az ugyanaz, mint a Soros,
a Facebookon azt mondta a kormánypárt, hogy az a Sorosé, és az így van akkor.
Jó, én meg csak azt mondom, hogy akiket én ismerek abból a labból, az a három ember, aki csinálja, vagy négy ember, aki csinálja, azt hiszem három csajszé és egy pasi, hogy akiket én ismerek, azok mind az én szakmai sztenderneim szerint megkérdőjelezhetetlen újságírók, és amit én a Lakmuszon olvasok, azt én tökélet, nem hogy elhiszem, hanem hogy az biztos vagyok benne, hogy úgy is van. Ugyanis ez egy tényellenőrző oldal, én minden kedves hallgatónknak, mind azoknak, akik előfizetnek a Patreonon, mind azoknak, akik benne vannak az Árnyék Facebook csoportban, de még azoknak is, akik a Halottnak a Kócsot hallgatják, azt ajánlom, hogy mindenképpen nézzenek rá a Lakmuszra, lakmusz.hu, ez a 444-nek tulajdonképpen egy ilyen társkiadványa, ha jól sejtem, mert hogy nagyon-nagyon jó cucc, és érdemes olvasgatni.
És lehet írni nekik, hogyha valami cikkről pontosan nem tudod eldönteni, hogy az kamu-e, és megnézik.
Akkor ez biztos, ez a Deák Dánieles mély szegénységes cikket, akkor elküldöm nekik, hogy...
Helyes.
Mert az Origón ugye nagy címmel jött le, hogy megszűnt a mély szegénység Magyarországon.
Az a baj, Kristóf, hogy olyan lapokat olvasol, amik nem is lapok, de nem is értem, hogy miért fecsérje az energiát erre.
Hát, hogy felkészüljek a műsorra. Hát.
De nem szabad. Tehát, ilyen alapon nem tudom, na mindegy, szóval, hogy ne.
Volt egy nagyon érdekes elemzés, azt nem tudom, láttátok-e a Diétai Magyar Múzsa című izén, amin azt fejti fel a szerző, hogy mi az a megállapodás, amit a Kádár rendszer után az Orbán rendszer megköti az ő alattvalóival, és erre a katát emeli ki nagyon, tehát a középosztályt járja körül egyébként, az Ágira akartam visszautalni ebben a megjegyzéssel, hogy igenis van egy olyan deal megkötve, hogy én nagyon keveset veszek el tőletek középosztály, cserébe elvárom, hogy ne nagyon pofázatok, egy kicsit fejjetek, hogy ne legyen szó arról nagyon, hogy én mit csinálok és hogy csinálom, de cserébe békén hagylak benneteket. És hogy van egy ilyen deal kötve a társadalommal, borítékolhatok következménye egy ilyen tavaszi nyertes választás.
Én ezt annyiban árnyalnám, hogy az a fajta adóztatás, amit katának hívnak ma Magyarországon, aki nem tudná, ez ugye arról szól, hogy havonta 50 ezer fontot kifizetsz, és ezért havi 1 millió forintig tulajdonképpen más járulékot, költséged, adód, semmi nincsen. Ami egy nagyon jó díl olyan szempontból, hogy tényleg valóban nagyon alacsony az adózása ennek a dolognak. De ugye mindössze 3 millió forintot tudsz leszámlázni egy cégnek ebből. Én ezt azért tudom ilyen jól, mert mi is katázunk, hiszen hogyha szabadúszó újságíró vagy, akkor több fele dolgozol. Tehát, hogy egyrészt már csak 3 millió forintig teheted ezt, másrészt meg azt is mondom nektek, hogy én 20 éve tulajdonképpen vállalkozom a saját szakmámban. Mindig volt egy olyan adózási forma, ami hasonló költséggel járt, mint ez a kata. Mindig. Vagy az ECHO, meg a nem, tehát mindig volt valami ugyanilyen cucc, tehát hogy én csak annyiban árnyalnám a dolgot, hogy ez nem egy új találmány, ezt megkötötte, ez nem is, hogy megkötötte az Orbán kormány, kénytelen volt továbbvinni, hiszen a magyar társadalomnak minimum 30%-a e szerint adózik most már 30 éve.
És lehet választani, és magyar realitásban szerintem lehet választani, hogy vagy full feketén nyomod a bizniszt, pontosan. Vagy azt mondod, hogy kifehérítjük, és egy minimálisat befizet.
De ezért jobb az angol társadalmi megállapodás, itt úgy van, hogy a minimálbér erejéig full adómentes vagy. Ez most 13 ezer font egy évben.
Ez forintban?
Forintban, ez 5 millió 2 per fő, semmi. Tehát
nálatok egyén... nincsen családi adódás?
Nálunk nincsen.
Írországban van, azt hiszem.
És tehát én is egyéni vállalkozó vagyok, és azt jelenti, hogy tehát 5,2 millió forint éves bevételig semmi adót nem fizetek hetente kettő, tehát olyan durván 800 fontot ilyen EU hozzájárulást, amiből megvan a TB-m.
És hetente?
Hetente.
Hetente 800 eurót fizet.
Nem, 800 forintot, most forintba számolok át.
Igen.
Gyorsan fejben.
Korsosört.
Még annyit sem.
Délután itt, igen.
Igen, és... ha fölmegyek 40, most nem tudom, most tolták a limitet, de durván 20 ezer, hogy van? 40 ezer fontig. Ha 40 ezer fontig megy föl a bérem, addig utána a 13 ezer és a 40 ezer között fizetek 20% adót, és utána a fölött indul el az ihaj-csuhaj, mert utána a 40-et. De csak a fönti részre, tehát nem az egészre, hanem ami fölötte van.
És szerintem az Orbán kormánynak sokkal nagyobb bűne adózásügyileg az, hogy egységes az SZIA a kulcs, mint a kata. Ez sokkal nagyobb bűn.
Igen, hát mert itt most itt mondják azt, hogy megemelték a minimálbért 200 ezer forintra, de nem brutto, sok, tehát hogyha bruttóba, igen, brutto, de a nettóba nézed.
Netto, a 130 nettó.
Igen, az, tehát az hogy oké.
Ami semmire nem elég, hát semmire az
én világban. A gyurcsány alatt volt 80 ezer forint nettó 10 évvel ezelőtt.
Ne, most tényleg, ne beszélgessünk már ilyenekről. Pont ez volt, hogy mentem ma az utcán, itt a Király utcába, jött szembe két fiatal, és az egyik azt mondta Orbán, a másik azt mondta Gyurcsány, és én azt mondtam, hogy hazaszaladok, mert nem hiszem el, hogy a fiatalok az utcán ilyen neveket mondanak.
De mind a ketten neked mondták ezt?
Nem, egymással valamint dumáltak, és Orbánoztak, meg Gyurcsányoztak.
Minek hallgatózol, Bandi? Ennél legyél diszkrétebb.
3.50 az akciós Comba Tesco-ban.
Na, ez akkor számoljuk el gyorsan, 3.50.
Az 1002, ez a disznócom? 1200, meg 1400 forint. Drágább.
1400, és a csirkemel?
Paliba, az nekárokon.
Tisztom, behúztam egyet.
Ági, nekem 5-öt előre húzzál be, légy szíves.
Várjál, Ági, és akkor de, még azt nem is mondtam, hogy nézd meg te is. Az Áginak még nem is mondtam, hogy ő is mondja meg ezt, de mindegy, akkor ezt most nem tolom meg. Viszont akkor menjünk a másik témánkra. Ez a...
Nők a konyhában.
Ezt kiírja nekem körül.
Ezt az én írom, mert ugye a múltkori adásba belefutottam egy hát lehet, hogy mások, tehát félreérthető...
Elnézést akarsz kérni, azt akarod mondani.
Hát nagyon nem akarok elnézést kérni, el akar, csak meg akarom magyarázni magam, tehát elnézést kérek, hogyha valakit ezzel megbántottam. Ugye az volt okay. A poén, hogy Angliában valahogy a nők dominánsabbak, tehát jobban kell félni a férfiaknak, mint a nőknek néha, főleg ilyen péntek szombat esténként.
De várj, Kristóf, ez nem poén volt, ez híradás volt.
Ez híradás volt, igen, csak mi ezzel röhögtünk. És igen, ez tény, tehát ezt a lakmus is leellenőrizheti, és ezért indult el az agyamba az, hogy milyen érdekes az, hogy Magyarországon, tehát nekem van, tehát én úgy nőttem föl, hogy például édesapám, hát én nem emlékszek arra, nincs olyan emlékem, hogy ő valaha is megfogta volna a merőkanalat a családi ebédnél. Uh-huh. Tehát ő nem tud, effektíve nem tud merni levest. Tehát a klárikám, csak holnyabb, mert is mert a levest. És hogy van olyan másik ismerősöm, akinek az édesanyja soha nem, tehát a vendégek vannak náluk, akkor ő nem ül, tehát ő kint van a konyhába, kiszolgál, kint van a konyhába, és amikor vége a hacacálinak, akkor csatlakozik a vendégséghez. És hogy ez miért alakult így ki, meg hogy mi a különbség, tehát hogy Svédországban hol vannak a nők, uh-huh. A konyhában, mert azt tudom, hogy a Bandi mindig nem a spájzban van, hanem a gardróbban, tehát azt tudjuk, hogy a férfiak a Svédországban a gardróbban vannak, és ezért ezt gondoltam, hogy ez legyen a téma, hogy végül is hol vannak a nők a különböző országokban, hogy mi a különbség a Magyarországon a nők helyzete, illetve külföldön a nők helyzetéhez.
Akinek ebben problémája volt, az nem ezen akadt ki, hanem azon, hogy azon viccelődünk, hogy a férfiakat könnyen megerőszakolni, tehát itt egy ilyen inkább LMBTQ.
Ezen senki nem viccelődött mellesleg, de mindegy.
Volt. Jó, hát ez
jó, nem akartam, az... én jogos... Jogos, nekem oda kell figyelni.
Ezennel a Kristófot fölmentem, és megadom a szót a Bandinak.
Az van, hogy mindig mire szólt kapok, így elfelejtem, hogy mit akartam mondani, de tudom, hogy mit akartam
jegyzete
mondani.
Jegyzete, látod, Orbán Viktor mennyire okos, azért írja hallod. Fel a csirke mellett, meg a csirkefarhát.
Igen, mindjárt megnézem én is. Azt akartam mondani, hogy mielőtt belecsapunk ebbe a szerintem nagyon fontos, és nagyon
előtte mondasz
tanulságos, vicces témába. Előlök egy
rasszista poén. Nem vicces ez.
De lehet ez viccesen, és csak hogy azt akartam mondani, hogy a
bármit lehet viccesebb.
Legviccesebb az, hogy most ezt négy férfi és egy nő fogja megbeszélni, hogy a nőknek a helyzete külföldön. Tehát, hogy ezt szerintem önmagába rosszul kezdjük, de hogy így szívesen beszélek erről, és akkor egyből bedobom azt, hogy most anyukám kórházban van, szerencsére már jobban.
Meg úgy néz ki, hogy is jobbulást kívánunk neki.
Köszönöm, úgy néz ki, hogy teljesen föl fog épülni, és jó úton halad. De hogy a 78 éves férjének meg kellett, hogy a anyukám húga mutassa, hogy működik a mosógép. És hogy én ezeken
Evőtanár kettő.
Hogy én ezeken egyszerűen levakarom az arcomat, ugyanúgy, mint a Lidli árakon, amikor nézegetitek, mert hogy egyszerűen ezt nem bírom fölfogni, hogy hogyan létezik ez. Hogyan létezik
az,
ez?
Az apukám az rosszabb volt, ő neki a mikrót nem sikerült tudni bekapcsolni. Tehát, hogy a legalapvetőbb önkiszolgáló rendszerek nincsenek, mert ki volt szolgálva.
Ági?
Nekem az is vicces, hogy ezt egy olyan körbe lehet megbeszélni, ahol alapvetően azért a pasik elég sokat gyerekeznek, meg főznek, meg ilyesmi, és a csajok viszont ezeket kevésbé csinálják, hogy ez egy érdekes beszélgetés lesz szerintem egyszer. Csak kérdés, hogy a saját családjainkat akarjuk megbeszélni, vagy azt a helyet, ahol
lakunk. Azt a helyet, ahol lakunk.
Az a helyzet, hogy látod, hogy ez nem a férfinő mi volttól függ, hogy ki milyen szerepet visz egy családban.
De várjátok, szerintem ez szocializáció.
Nyilván, de én gondolkoztam ezen, amikor Kristóf földobta a témát, hogy jó lesz erről beszélgetni biztos, mindenről jó, de hogy igazából én a nőnek a kiemelt szerepét azt mondjuk a gyerek kihordásába látom, tehát hogy azt nem tudják a pasik általában megcsinálni, vagy még nem hallottam róla, hogy ez megy nekik, tehát az egész ebből indul igazából, hogy különbséget teszek a nő meg a férfi között. Más különbséget úgy igazából nem nagyon tudnék most így hirtelen, amiből ez az egész dolog kiindulhatott, hogy kinek hol a helye, vagy mi a szerepe.
Oké, akkor figyelj,
tehát
Ági,
a nők
tőled
kihordják a gyereket.
Ági, akkor tőled kérdezek. Rólad tudjuk azt, hogy aki hallgat minket rendszeresen, az tudhatja azt, hogy te egy tökéletesen emancipált nő vagy, határozott gondolatokkal, ezért nem tudom én, tehát hogy mindenben egy tökéletes emancipált nő vagy. Ellenben azt is lehet róla tudni, vagy legalábbis én azt sejtem, hogy neked kifejezetten örömet okoz mondjuk a háztartásban ellátni a saját családodat. Azt én jól gondolom?
Abszolút, én mindent megfőzök, és ezt örömmel teszem, és azt elmosogatok, és egyébként mindent kitakarítok, és mosok, és teregetek.
De hogy nincs ellentét a családodban, és magadban sem azzal, hogy tulajdonképpen mind a két dolgot tökéletesen tudod művelni, miközben azért a pasidról is lehet tudni, hogy ő is kiveszi a részét, és hogy a gyerekeidről is lehet tudni, hogy ők is elég felvilágosult arcok. Tehát, hogy ezt hogy lehet megoldani
mindenki
akkor?
Mindenki tud főzni, és mindenki tudja, hogy működik a mosógép, tehát nem...
Az a kérdés, hogy ezt hogy lehet megoldani úgy, hogy ez ilyen egészségesen működjön, hogy ne legyen egyik oldal se, meg másik oldal se.
Nézd, nálunk mindenben megy a felcserélhetőség, és hogy nem fogok elmenni a Gergő helyett koncertezni, tehát nem így értem, hogy felcserélhetőek vagyunk, de tehát mindig az dolgozik, aki éppen több pénzt tud keresni például, és előfordul, hogy ez én vagyok, és előfordul, hogy ez a Gergő, és ez nem, tehát ez nincs előre eldöntve, hanem ez az aktuális helyzetben van. Az, hogy ki van a gyerekekkel, az is attól függ, hogy aki éppen nem a munkaerőpiacon teljesít, az a gyerekekkel van. Tehát nekem az a fixa ideám, hogyha csinálsz gyerekeket, akkor azt be kell kalkulálni, hogy azokkal foglalkozni kell, ahhoz tartozik egy háztartás. Ezt vagy te csinálod, vagy ő csinálja, vagy a nagymama csinálja, vagy megfizetsz valakit, aki csinálja. És én azt gondolom, hogy én akkor járok jól, hogyha a gyerekeimet alapvetően én nevelem föl, mert akkor olyanok lesznek, olyan arcok lesznek, akikkel szívesen vagyok együtt, mert lehet, hogy a Mari néni vagy a Józsi bácsi az nem azt adja át nekik, amit én szeretnék, vagy amit én gondolok, és akkor kevésbé lesznek olyan arcok, akikkel szívesen ülök minden péntek este. Tehát most már azt mondhatom, hogy fölnőtt minden gyerekem, és hogy tök jó fejek lettek, tehát nem... lehet velük jól vitatkozni, tehát nem azt jelenti, hogy jó fej, hogy mindenbe egyetértünk, hanem hogy ilyen fogyasztható arcok. És ők is bírnak minket, tehát valamit azt hiszem, hogy nem szúrtunk el nagyon.
Kristóf, nálatok ilyen előzményekkel, hogy az apukád azt se tudta, hogy melyik a merőkanálnak a melyik fele, hogy ilyen előzményekkel ti hogy álltok otthon?
Hát amikor, ha én megpróbálok így viselkedni, akkor nem kapok ebédet.
De ezek szerint kapod az ebédet.
Én Rita szeret főzni. De mi úgy oldottuk meg, hogy nálunk az volt a fölállás, hogy én mivel ő azért többet tudott otthon lenni, és nekem kellett többet dolgozgatni, hogy amikor nyáron, amíg otthon voltunk, mi minden nyáron elmentünk egy hónapra kempingbe Olaszországba.
Olaszországba?
Uh-huh. És Olaszországban, és akkor ebbe az egy hónapba mindent én. Hát melyik az a nő, aki elmegy szívesen kempingbe, hogy még ott is főznie kell, hát hülye lenne, és akkor az volt a terv, hogy akkor mindent azt csináltuk, hogy akkor abban az egy hónapba én non-stop, én főztem, én takarítottam, és én mosogattam. Uh-huh. És akkor kvázi kiszámoljuk ezt a egy hónapot, tehát azt a 30 napot, és rávetítjük a hétvégékre, tehát a kétnapos hétvégékre, akkor az úgy nagyjából én úgy a lelkemben úgy azt mondtam, hogy ez úgy nagyjából arányban van.
Az a lényeg, hogy azt mondta Rita is, mert akkor úgy értjük.
Igen, meg hát
ő... Szokott kapni ebédet.
Hát nem, meg amikor én elmosogatok, akkor ő utána mindig titokban utána elmosogat még egyszer.
Mert... szép. Jó, próbák. Akkor azt mondhatjuk, hogy te egy kicsit klasszikusabb felállásban élsz, vagy a klasszikushoz közeli felállásban élsz.
Ne, lehet, nem tudom, én egy tök jó felállásban élek, és eddig néha...
Tehát ne, ezt ne részletezd.
Igen. Még együtt vannak.
A felállását, úgy értem.
Ő jelzi, hogy ha arra van szüksége, hogy akkor most egy kicsit azért nekem is kéne mosogatni, meg nekem is oda kéne figyelni, és akkor megkapom azt, hogy na jó, akkor ez most akkor csináld. És akkor csinálom, zokszó nélkül.
A svédeknél hogy van ez? Ott ugye mindenki az IKEA-ba jár húsgolyóért, tehát tök mindegy, meg úgyis fagyasztott szarokat esztek.
Férfiak, vagy? Nők.
Szerintem a Svédországban ez az emancipáció, meg ez a feminizmus, ez ilyen élenjáró, és néha-néha még van is olyan érzésem, hogy lehet, hogy Andris megy borére, elfogyott. Hozzá nekem is, nekem
annyi
is
idő van, várjátok, már annyi idő van.
47 perc
telt el. Igen, de 36 perc telt el az igazi adás időnkből. A 47-es csak azt hallja, aki ugye előfizet.
Jó, nem csak, hogy már annyi ideje ül
ott. 2150 forint a csirke.
Közt 2150?
De a Lidlbe, igen.
Az rögtön 200 forintra olcsóbb, mint nálunk.
2150 az olcsóbb?
200 al olcsóbb, mint nálunk. Ja nem, 2150. Ja bocs, nem.
2150,
akkor nem,
és a Lidlbe a comb az 2370.
Jó, hát jó, drága. Megvan a borod, Andris, mert akkor tudná a Bandi folytatni. Oké, szóval Bandi?
Szóval, hogy akiket mi ismerünk így Stockholmban, nagyvárosban, svéd házaspárokat, ott azért ilyen Excel táblában megvan előre, hogy patika mérlegen ki van mérve, hogy melyik este ki az, aki szabad, hogy ugyanannyi annyiszor tudnak a házastársak elmenni a barátaikkal találkozni, ki mikor mosogat, ki mikor hozza viszi a gyerekeket az edzésre. Tehát ott full patika mérlegen mindenki van számolva, akiket én ismerek.
Azt is nálatok?
Nálunk meg az van, hogy van egy ilyen hallgatólagos megegyezés, hogy ki milyen feladatokat lát el, és mivel én már nagyon régóta otthonról dolgozom, és mondjuk a lányom meg a feleségem, ők mondjuk a munkahelyükön, iskolába például ebédelnek, én például nem is szeretném, hogyha főznének rám, mert én szeretem a saját ételemet elkészíteni. Meg nekem így jól esik az is, hogy én ezt egy ilyen gondoskodásként élem meg, hogy mondjuk amikor hazajönnek, akkor én odrakom a vacsorát. Tehát nekem ez egy jó érzés, meg belefér. Van, amikor túl vagyok terhelve, akkor mondom, hogy léci segítsél, mert nekem ez most nem fér bele, de alapvetően szeretem én ezt kitalálni, megvásárolni, megcsinálni.
Akkor lehet, hogy az egy titok például, hogy olyan dolgokat, olyan feladatokat osztunk egymásra, vagy magunkra, amiket szeretünk csinálni, nem? Szóval, hogy...
Így van.
Kérdezem a Derdák Andrist, hogy friss gyerekes szülőként, vagy kisgyerekes szülőként, vagy hogy kell ezt jól mondani, így 50 évesen látok, ezt hogy áll össze?
Hát már nem olyan
egy olyan karakáncsalja, mint az Anita.
De nálunk tök fordítva van, már mint a klasszikushoz képest, mert én csinálok gyakorlatilag minden háztartási munkát. De ez is úgy van, hogy az időben változott, mert amikor ugye mi 16 éve vagyunk együtt, és ebből 5 évet Párizsban úgy éltünk, hogy nekem volt melóm, az Anita pedig
könyvet
szabad
írt.
Volt. Hát ez később kezdődött, az a Párizs után indult el valójában, de az volt a dolga viszont, hogy ott legyen, és esténként helytájon, és akkor az egy de nem ebédeltem otthon, és viszont amikor hazamentem vacsorázni, akkor sose egyedül mentem, tehát akkor mindig ilyen vendégfogadás meló volt.
Tehát reprezentáltál, igen.
És mióta Montpellierben lakunk, azóta abszolút átszoktunk arra, hogy teljesen én főzök, teljesen én vásárolok be, ez időnként mostanában már módosult. Én intézem a családi adminisztrációt, nem tudom, tehát hogy valahogy nagyobb részt vállalok a család fenntartásából, de ez szerintem ez se egy olyan ügy, ami kőbe van vésve, hanem az élethelyzetekhez tud alakulni, hogy most éppen így van, és tökre benne van az, hogy egy év múlva, hogyha kiköltözünk a kastélyba, mert megvettük, mert meggyőztem a csajomat, még ez nincsen, csak ezt halkan jegyzem meg.
Igen, aki nem, de majd, aki nem ha meg lesz, minden adást, nem tudom, mi, tudja, akkor, hogy ez van, igen.
Akkor ez fog változni.
Igen, figyelünk, Kristóf.
Nem csak az, hogy ugye én jól elmondtam azt, hogy élünk mi magyarok kint Angliában, de azt ugye nem mondtam el, hogy általában az angolok, hogy...
Ez az angolok, hogy igen.
Igen, de tehát... most ilyen ez a kör, nem, hogy amikor az a hely, ahol élünk. Mert...
Igen, de ezt a band, ez tök jó kifejtett az Excel táblás családi életet, tehát...
Mert ő komplexen válaszol.
Itt angoloknál Excel tábla nincsen, itt nagyjából úgy néz ki a úgymond a munkásosztály felállása, mert ugye olyan családon nem találkozok, ahol tegyük föl, csak a férfi dolgozik, és a nő egész nap otthon van, hogy általában itt a nők olyan négy, tehát itt tök jó ki van találva, hogy vannak ezek a négy órás munkahelyek, tehát mindenhol a Tesco-ba, a postán, az árukihordók, tehát akik hozzák nekünk az alkatrészeket, azok is mind csajok jönnek a kis furgonokkal, és hordják ki az árut, és akkor ilyen négy órás blokkokba dolgozgatnak mindenhol, és ebből adódik, hogy maga a nők azok nagyon önállóak, pedig otthon meg 8 órába dolgoznak a nők, de valamiért itt mégis valahogy egy kicsit úgy jobban a talpukon állnak a csajok, én úgy érzem, mint otthon. Uh-huh. És jellemzi a főzésre, hogy itt úgy néz ki egy utcakép, legalábbis itt fönt a úgynevezett mi kis főutcánknál, hogy van fodrász, fodrász, takeaway, takeaway, fodrász, fodrász, takeaway, takeaway, egy valami más bolt, takeaway. Tehát irdatlan mennyiségű kifőzde van, ezt ne úgy képzeljétek el ezeket a büféket, hogy mint otthon, hogy beülsz, és akkor leülsz, és megrendeled. Itt tök üres, ki van csempézve, ha jobb esetben, egy pult, semmi nincs, csak egy pult, áll mögötte egy csávó, mit kérsz, megmondod, és megvárod. Ott ülsz egy széken, mint a orvosi rendelőbe, és akkor kihozzák neked az acsit, odaadják, azt mész haza, vagy kihozza a motoros futár. És nagyon nem főznek az angolok, tehát ezt teszik, ezt a mindenféle dolgot. Ebből azért, és ehhez képest mégis az a magyarok kövérebbek. Pedig én azt hittem volna, hogy az angolok kövérebbek, mint a magyarok, de valahogy a statisztika alapján az angolok kevésbé kövérek. És ami még nekem érdekes volt, hogy ugye mindig itt mondják, hogy például a muszlim országokban a muszlim nőket, hogy elnyomják, és hát itt nem tudom, akinek a Ritának volt kolléganője, én nem lennék a férjeimbe, meg voltam őszintén, tehát olyan vigyázatlan állás van, meg itt szemben is, akik laknak, a csávókám az teljesen, ott nem ad van, hogy Klárikám szedd a levest, ott nem. Tehát ott a csaj az megmondja, hogy komám, akkor te most mész dolgozni, az kotrás van, és itt van két feleség.
Náluk is így van.
De van itt két feleség, ugye egy hivatalos felesége van, meg egy, aki még ott lakik velük, mert ugye elvileg nem lehet a felesége, de olyan szabályos, látszik, hogy itt a kis pasikám úgy söprögget, fordja ki a szemetet, és tök jó el van.
Izraelben hogy néz ez ki?
Hogy az életnek az értelme biológiai szempontból azt így meg tudjuk-e határozni, hogy azon kívül, hogy az életet továbbad, micsoda, mert ha egy biológiai program szempontjából nézem a témát, akkor ugye arról van szó, hogy neked akkor van esélyed a túlélésre, hogyha minél több gyereket csinálsz, ugye itt jön szóba például a több nejűség, az nem egy ilyen élvezeti kérdés, hanem az, hogy hány nőt tudsz eltartani, azért ember legyél a talpadon, hogyha hármat, négyet is el tudsz, nem tudom kinek a felesége mennyire szeret vásárolni, de hogy ezt olyan szempontból érdemes, tehát a túlélés mondjuk itt ezen a vidéken, az nem biztos, hogy pont ugyanolyan, mint Budapesten, tehát mondjuk a sivatagba túlélni és törzset alapítani és rengeteg gyereket csinálni, ezt ugye a Bibliából ismerjük ezeket a sztorikat. Tehát hogyha ebbe gondolok bele, akkor itt egész jól teljesítenek az emberek, tehát Izraelben mondjuk minden zsidó családban 3 gyerek az így szokott le, tehát nagyon kevés, egy olyan ismerősünk van, akinek 2 gyereke van, tehát mindenkinek 3 gyereke van egyébként, és akkor a vallásos családokban ugye meg annyi gyerek van, amennyi készül. Tehát mondjuk 17 évesen férjhez megy az illető, vagy 18, és akkor 50 éves koráig mondjuk szül évente egy gyereket. Tehát, hogy ezek itt egész más számok, vagy más élethelyzetek, de amit viszont látok, hogy az a statisztika az eléggé fölhúzott, amit a Bandi berakott, azt majd biztos be fogjuk rakni az adásnaplóba, tehát a Ruanda a 7. helyen van Izrael, meg
Gender Equality Index.
Igen, ezt magyarázzatok el, én nem értettem pontosan, hogy mondjátok el, hogy mi ez a táblázat?
Szóval minden... Ezt majd a Bandi elmagyaráz, hogy mi miért, hogy hányadik helyen van, csak én azért lepődtem meg, mert nekem az az élményem Izraelről, hogy a mezőgazdasági munkától kezdve a high-tech-en keresztül, a katonaságon át, mindenhol ugyanúgy ott vannak a nők. Tehát én nem tudom, hogy hány olyan ország van, ahol vadászpilóta nők vannak, vagy harckocsizó nők vannak, vagy traktoros nők vannak, biztos vannak Anglia. Máshol is. Angliába például biztos.
Izraelbe. Svédországba.
Hogy akkor szokták mondani például, hogy a vallásos nők nem dolgoznak, ami egy tök nagy hülyesség, mert a vallásos nők azok dolgoznak a bankszakmában, a high-techben, hiszen a férfiak járnak imádkozni a megfelelő helyre, a megfelelő időbe, és ők vannak a gyerekekkel. Tehát, hogy nekem az az élményem Izraelről, hát a vallásos férfiak vannak a gyerekekkel. Tehát az imaidő meg az iskolaidő az nagyon profin passzol egymáshoz, wow. És a nők meg dolgoznak marhasokat.
Wow. Ezt nem tudtam.
És igen. És igazából nem tudok olyan szakmát mondani, utcaseprőből nem láttam még nőt soha, meg hukásból, de ezen kívül nem tudok olyat mondani, amiben ne látnám őket ugyanott.
Izraelben nagyon megy ez a girl power, és például, hogyha bemész egy munkaruházati boltba, akkor szinte mindenhol van a munkaruházatin belül női szekció, és például rózsaszín, ilyen nagyon jó, ilyen építkezéses zsebes nadrágok, marha viccesen néz neki, meg ott is vezetik a traktort, meg a mindenféle igen, munkaképet.
Igen, építőipari, nem láttam itt annyi nőt, de az összes ilyen mentőautó sofőr, tűzoltó sofőr, ezek szinte 70%-ban nők.
Na szóval, hogy amikor készültünk a témára, vagy én készültem a témára, akkor így megnézegettem egy kicsit, mert homályos emlékem volt, hogy ezt minden évben nézik, benchmarkolják, hogy melyik országban mennyire van egyenlőség a két nem között, a férfiak és a nők között, és van ez a World Economic Forum, és ők csinálnak Global Gender Gap Reportot minden évben, és ezt négy különböző tényező alapján osztályozzák és rangsorolják az országokat. És van egy ilyen kategória négyből, az egyik az, hogy a economic participation and opportunity, tehát hogy mennyire tudnak gondolom dolgozni, vagy belépni a munkaerőpiacra. A másik, hogy a nők hogyan tudnak az oktatásban részt venni. A harmadik az, hogy az egészség, és hogy mennyi ideig élnek. És a negyedik pedig a politikai szerepvállalás, vagy empowerment.
Akkor nem értem, hogy miért nem mi vagyunk a első helyen, most komolyan kérdezem.
És tök érdekes.
Hogy miért. Tényleg.
Csak a hallgatók, bemondom, aztán átadom nektek a szót, csak hogy megnéztük ugye, hogy itt mi a ranglista 2021-ben, és akkor ezen akadt meg az Ági, hogy Izrael egyáltalán nem szerepelt olyan nagyon jól. Most közben puskázok, nyitom itt, amit itt...
Nem, ez a Ruanda 7. hely, meg az, hogy Svájc, az hátrébb van, nem, mint... Arra jutottunk, hogy Ruandába valószínűleg a férfiaknak is nulla esélye lehet ezek szerint.
Mondjuk a számokat, és aztán utána befejezem, csak hogy ugye itt van ez a top lista, ez alapján, hogy mi a gender equality, és akkor az első ötöt hagyd mondjam el, jó, mert azt szerintem érdekes. Izland, Finnország, Norvégia, Új-Zéland, Svédország. És akkor az Ági azon is kiakadt, hogy a 6. Namíbia, 7. Ruanda.
Nem, Namíbián nem akadtam ki, Namíbia az német, ott el tudom képzelni, de Ruandát nem tudom elképzelni, hogy ott mi a... Meg Litvánia is tök elől van, Belorusz tök elől van.
Semmit nem tudok ezekről az országokról, de a lényeg az, hogy Svédország az 5., Franciaország 10., UK 23., Izrael 60., és a 156 vizsgált országból Magyarország 99. Tehát, hogy azért nem tudom, hogy mennyire értelmes ez az összehasonlítás, mert ugye azt beszéltük, hogy mondjuk Ruandában lehet, hogy azért nagy az egyenlőség, mert mondjuk mind a férfiaknak, mind a nőknek nulla esélye van ahhoz, hogy...
Na de Belorusz is valami, nem tudom, 30 vagy nem, szóval tök elől van.
De az nem lehet, hogy az a baj Izraellel, hogy ott már a férfiak vannak lemaradva?
Jó kérdés.
Mert ugye az...
Nem, mert már azon is gondolkoztam, hogy lehet, hogy a beduin nők azok kevésbé vannak felszabad, de tényleg azok a elarabosodott csecsen faluba, ahol laktunk egy ideig a Bugosban, ott a nők az elmúlt 20 évben megtanultak vezetni, és marhára nem maradnak aztán emiatt otthon. Tehát beszállnak az autóba, és elmennek dolgozni. Tehát, hogy már az északi arabok, vagy a az ország középső részén lévő arab nők is simán ott vannak már munkaerőpiacon rég.
És ugye az is érdekes volt ebben a statisztikában, hogy a fejlődésben az arab emírség, azt hiszem, az a negyedik helyre a fejlődésbe került. Tehát, hogy az előző évhez képest melyik ország
fejlődött a legtöbbet?
Legtöbbet, ott azt hiszem a top 5-ben benne van az arab emírségek, ugye azzal, hogy a nőknek megengedték, hogy például vezessenek.
Na igen, tehát ezt akartam mondani, hogy mi a bázis, tehát hogy honnan indulunk.
Na igen, tehát ott van egy bázis. Amit a Bandi mondott, az a rangsor.
Az a rangsor.
És van egy olyan összehasonlítás is, hogy kifejlődik a legtöbbet, és ott például az arab emírség azt hiszem az első 4-ben van. És de... amin én megdöbbentem ebbe a statisztikába, hogy még Németországban azt hiszem 45 év kell még, hogy utolérjék a nők fizetésileg, meg elfogadottságban a férfiakat, addig Magyarországon 135 év kell még, ha így haladunk.
Képzeld el a cigányság felzárkóztatását évekbe lebontva.
Na és egyébként, ami,
250.
Ami szomorú, hogy pont kimondja ez a 2021-es riport, hogy a Covid az például nagyon visszavetette ezt a felzárkózást, mert hogy nagyon aránytalanul a nőkre hárult a járvány alatt.
Hiszen a gyerekek otthon van.
Pontosan, tehát hogy nagyon sokat több munka hárult a nőkre, és ugye itt, amikor a munkáról beszélgettünk már korábban, azért azt mondjuk már be, hogy van ez a láthatatlan munka, mint például a házi munka.
Á, nincs.
Amire semmi fizetést
munkának
nem kapsz.
Munkának azt nevezzük, amit utálsz csinálni, viszont fizetnek érte. Tehát ha szereted, már az se jó, az se munka, és viszont ha nem fizetnek érte, akkor az nem munka.
Most azért ha magyar
emberre beszélgetsz.
De akkor az is munka, akkor, amikor én megigazítom a cserepet a ház tetején.
Igen. Figyelj, nekem az is munka, amikor a fülbevalómat így megforgatom, tudod, meg így izé,
na jó, meg kicserélem a gumit a biciklibe, mert az
de nekem nem az a foglalkozásod, Ági. Van nekem olyan foglalkozás, amiben ez munka.
De nekem az a foglalkozásom, a barátaim iszonyúan kiborultak egyszer, volt egy ilyen, hát nem is tudom, már nagyon sok évvel ezelőtti sztori, túl voltunk már, szerintem már minden gyerek elmúlt 3 éves, és tudod, az az olmos fáradtság, ami 4 gyerek, ilyen éjszakai 2-3 óra alvás, szoptatás, izé, blablabla, tehát ezt így 4-szer végcsináltam, és volt egy olyan időszak, amikor azt érzem, hogy én nem bírok reggel fölkelni, tehát ez a 5:30 fölkelés, elindítom a verklit, hogy ez nekem nem megy. És a Gergő azt álltam mondani, hogy egy olyan időszak volt, amikor nem volt a koncertek, tél volt, és mondta, hogy maradj az ágyban, neked csak az a dolgot, hogy szép legyél, és akkor ezt elmeséltem a barátnémnek, őrjönk te konkrétan, és azóta ezt így nem bírom levakarni magamról, úgyhogy de nekem ez a dolgom itt, hogy szép lék.
Mondjuk valami ilyen szempontból mondani, sikerült
a
is.
A keleti meg a...
Ilyen szempontból ez sikerült, tehát hogy köszönjük meg a Gergőnek.
Látom, ja, annyira kedves vagy. Hogy a keleti meg a nyugati kultúrában a nőknek a megítélése az, hogy egy csomószor szokták akarni felszabadítani ugye a szegény arab nőket meg minden, hogy én azon, hogy szoktam gondolkozni, hogy kell-e vajon felszabadítani bárkit, aki nő, hogy vagyok én a feminista mozgalmakkal, meg azon is, hogy egy másik kultúrába bele tudunk-e esetleg gondolni, hogy ott nem minden ugyanúgy van, mint ahol megszoktuk, vagy ahol fölnőttünk, hogy ahol egy nőt nem lehet egyedül elengedni, ugye szokott lenni afrikai országokban ez a békefenntartóknak a meglátása, hogy ha elmegy a nő vízér, akkor biztos, hogy megerőszakolják, ha meg nem megy el vízér, akkor meg szomjan hal. Hogy akkor inkább kísérje már valaki vízér, nem? Szóval ne kelljen neki egyedül menni. Tehát, hogy ezeket szeretjük, ezeket a dolgokat, csak a saját szemüvegünkön keresztül figyelni, és
csak ez, most ez afganisztáni helyzet hozta most megint úgy a felszínre ezt a dolgot, hogy ugye most bevezetik az, hogy 70 kilométernél messzebb nem mehet a férfi kísérő nélkül nő, tehát hogy ezek olyan furcsák.
Na jó, de nem értjük, akkor... nem? Szóval nem vagyunk benne, lehet, hogy nem értjük.
Nem, nem is azt mondtam, tehát én azt mondtam, hogy furcsák.
Közben érted, én egy hónapig ott voltam Afganisztánban, én nem értek egy picit sem egyet a tálibokkal, de mondjuk, hogyha nem vallásilag nézem ezt a dolgot, hanem így az ország biztonsági helyzetét nézve, akkor én is azt mondanám, hogy 70 kilométer messze.
Nem 70 kilométer, 100
sőt, inkább azt mondanám, hogy 30, tehát hogy ne nagyon mozogjál nőként.
Én például éjszaka utálok egyedül menni bárhova. Nem tudom, hogy miért, de hogy nem szeretek, és én nem bánom, hogyha elkísér valaki.
Bandi? Egyrészt erre azt mondanám, hogy a Dóri, a feleségem, aki Stockholmban nőtt föl, és aztán 19 évesen költözött Budapestre, és itt élt majdnem 10 évig, ő azt mondja, hogy a mai napig sokkal inkább biztonságban érzi magát Budapesten éjszaka, mint Stockholmban.
Hát ezt, hogyha bekapcsolja az M1-et, ezt megmondhatta volna korábban is, igen.
A másik meg az, hogy...
De hogy nem a biztonságra megy, ő rendőr volt. Hey.
Ja, tényleg, tényleg.
A másik meg az, hogy nagyon faramúci helyzet az, amikor ezek az afgán menekültek, meg szomáliai menekültek, azzal a kultúrával, ahol a nőnek a szerepe meg a helye valahol egészen máshol van, mint a svédeknél, ott a nagy emancipációban, hogy ezek így egy országban, egy városban így találkoznak, hogy ez azért eléggé, hogy is mondjam, feszültségeket okoz így finoman.
Andris?
Hát türelmet követelő helyzetek, ezek nincsenre jó válasz, mert olyan fura nekem az, hogy most mindenki úgy csinál, hogy ez jé, milyen meglepő, de hát évezredek óta így élünk, hát a különböző világbirodalmak csak ezeken a környékeken, ahol mi nekünk vannak érdekeltségeink, a Afganisztántól Gibraltárig, ezen a vidéken beleértve a marokkói Maghreb országokat, Izraelt, nem tudom, kinek állt már a zászló, és kinek nem, és hogy volt, hogy ezek annyiszor változtak már, csak valahogy mindig úgy csinálunk, hogy most az aktuális hoz viszonyítjuk a legutóbbit, és egyáltalán nem gondolunk bele abba, hogy ezek nem állandó dolgok, ezek tök változó dolgok.
Csak pont ez, amit mondasz, tehát hogy az például, hogy Iránban is, hogy volt hogy az iráni kultúra eljutott a csadortól valahová, a 60-as évek, igen, és utána vissza...
Azért ez nem kultúrának... Várjunk meg, egy pillanat, mondjuk Iránnál pont álljunk, mert szerintem ez nem kultúrának köszönhető, ez annak köszönhető, hogy ott volt egy iszlám forradalom, aminek egy vallási ország lett a vége tulajdonképpen, és nem az egyszeri iráni ember döntött úgy, hogy holnaptól így ezt csinálja.
De miért Magyarországon mi az Úristen zajlik?
Ez hozta felszín. Én nem azt mondtam, ez hozta felszínre, hogy erről elkezdtünk be, mert lehet, hogy ez nem történik meg, akkor föl sem merül benned. Azt mondtuk, hogy ők így élnek, ők így éltek, ők jól érzik ebben magukat.
Éppen kiderült
ez hozta felszínre, hogy eljutottak a rákendrolig, tehát már durvább volt szinte, mint
hát
Európa,
nem,
a szabad
hát
élet.
Nem.
És 60-as évek
normális volt. Pontosan, tehát normális volt.
Tudjátok, ezt a sátrapit szoktam én mindig mondani így ezen a helyen. Azt tessék hát megnézni.
Hát inkább volt Amerikához hasonlítható Irán, mint Európa. Hát a kis konzervatív Ausztriában kevésbé buliz csapták szét magukat a fiatalok, mint Iránban.
Ezek érzések, mindegy. Csapják magukat a fiatalok Iránba. De minden esetre én, amit látok változást, hogy 25 éve ezelőtt az óvárosban spagetti pántos tobba nyomultak az arab csajok, és most meg nem így nyomulnak, és hogy én nem tudom, hogy nekem van-e bármi közöm, vagy jogom ahhoz, hogy mondjam, hogy ők hogy éljenek, vagy hogy ne, vagy mit vegyenek föl, vagy mit ne. Szóval ezek olyan...
Mindenkinek van joga szerintem véleményt formálni arról,
hogy
a
másik.
Csak ez
minden
Izraelben még érdekesebb.
Nincs joga megmondani, hogy
igen, de hogy ez, itt nem volt iszlám forradalom, meg semmi az égvilág.
Na itt persze, Izrael tök érdekesen szempontból.
Miközben egyébként akik megmondják, hogy hogy éljenek, azok leszarják ezt a mi véleményünket, ők meg akarják mondani, hogy ki hogy éljen. Mert ez történik.
Na de aki megmondja, hogy éljen, az maga nem él úgy, viszont Magyarországon se.
Az, és ráadásul, és Magyarországon se, és sehol se egyébként.
Tehát igen. Ezt tudjuk.
Kristóf?
Ágit kérdezném csak meg, hogy ez, tehát hogy mi kényszerítette rá a csajokat Izraelbe, mert ugye nem a kormány, meg nem a, tehát nem úgy, mint Iránba, a politika kényszerítette rá, hogy újra csadorba menjenek a főtére.
Ez újra és újra visszatérünk, hogy ugye egyrészt van egy politikailag is egy erős szélretolódás, és ugyanez van, hogy van egy erős ilyen tradíció visszahozását, hogy Magyarországon is azért mindenki nem járt templomba vasárnap, vagy nem...
Hát
tartozott egy keresztény közösséghez, de most azért, ha valakinek gyereke születik, akkor valamelyik közösséghez csatlakozni fog nagy valószínűséggel valamelyik vallási közösséghez.
Azért erre néznék egy statisztikát itt Magyarországon is, hogy mennyivel nőtt meg egyébként a templomban járó vallásos emberek száma az elmúlt 30 évben, vagy nőtte egyáltalán, vagy változott-e egyáltalán,
és nem
tudjuk,
hogy... Igen, de nem a 100 évvel ezelőttihez képest nézzük, hanem azt mondom,
azt
a rövid időszakot nézzük.
Én az elmúlt 30-at mondtam. Nem vagyok
igen,
benne
de
biztos,
ezt mondom, hogy, az
hogy
elmúlt
ahhoz képest,
30
hogy a politika ezt állítja, nem vagyok benne biztos, hogy nőtt az egyébként templomba járó és vallás gyakorló emberek száma Magyarországon. De erre nézzünk
én nem is a templom,
és
nem is a vallás miatt mondom, hanem a közösség. Tehát a közösségi élmény az valláshoz kötődik, és mondjuk amikor Indiában voltunk, akkor engem az meglepett, hogy az oktatás is a valláshoz kötődik, tehát akkor értettem meg ezt a dolgot, ami valaha Magyarországon is ugye így volt, hogy a templom a felelős személy volt, igen, a felelős az oktatásért, tehát valahogy a vallás az oktatással kart-kartba öltve járt régen, és miután mi szeretünk abból kiindulni, abból a pár évből ugye, amit úttörőként meg nem tudom miként eltötöttünk, hogy az az igazság, és április 4 és november 7 és szeptember 29, ezek az állami ünnepek vannak, és mit tudom én, de hogy előtte nem ezek az ünnepek voltak, ahogy 100 évvel ezelőtt is már egy asszimilált zsidó család volt, mint az én családom, de tuti, hogy Jom Kipurkor nem ettek disznóhúst, az biztos, és hogy az őszi ünnepekkor elmentek a zsinagógába, azt tuti, és vallási oktatásba részesültek. Ahogy az én gyerekeim is részesülnek vallási oktatásba, nem esznek disznóhús, meg semmit nem esznek Jom Kipurkor, és az őszi ünnepeken elképzelhető, hogy elmennek a zsinagógába, érted, hogy nagyon rövid volt az az időszak, amíg ezt ilyen a közösségi életet nem vallási szintérként, hanem politikai szintérként éltük meg szerintem. És most ahhoz tértünk vissza, nem a 30 évvel ezelőttihez, hanem a 100 évvel ezelőttihez talán. És az arabok is gondolom, hogy ugyanezt csinálták.
Andris?
Az a ház, amit én készül, a kastélyprojekt keretében készülök megvenni, hogyha sikerül meggyőzni majd a feleségemet a nyilvánosság nyomása által.
Ez a kastély lassan olyan, mint a halottnak a coachpromónk, de hogy igen, figyelünk.
Egy petíciót kérünk, hogy a hallgatók azért indítsanak
hogy
el.
Hogy az Anitának küldjék el eleve.
De azért mondja, hogy is nem akartalak szétrohogodni teljesen.
Hogy az egy 400 éves épület, amit én kinéztem magamnak, amit az akkori reformátusok építettek, mert éppen akkor kiverték őket a katolikusok a városból, és föl kellett menekülni a hegyekből, mert lemészárolták őket. Aztán egyébként visszajöttek, és viszont lerombolták a katolikus templomokat, és lemészárolták a katolikusokat.
Ahogy ez lenni szokott.
Hogy ez egy ilyen sztori, és bennem vagyunk jobbak semmilyen.
De ez hogy az Istenbe tudsz te itt hónapokig tökölni egy ingatlan vásárlással?
Nincs pénze.
Itt Angliában. Nem az, itt Angliában körülbelül 2-3, hát maximum 3 heted van. Tehát, hogy kiteszik, hogy eladó.
Na, erre gondol az Anita is, hogy lehet valami oka, hogy nem fogy el.
De nem az, hanem ha eladják, addig.
Én egy jó házasságban élek.
Na, de ez, erre gondol az Anita is, hogy lehet ennek egy jó oka, hogy ez még nem kelt el.
Hát hála Istennek, hogy nem kelt el, nyilván túl van árazva, tehát nyilván alkú, szóval kéne valaki, aki nekem segít majd alkudni, de igen, ez jó.
Svédországban, hogyha akarsz venni lakást, akkor az úgy néz ki, hogy meghirdetik, hogy mennyibe kerül, és jön a licit. És múltkor a barátaim vettek egy lakást, úgyhogy ők licitáltak a legmagasabb árat, és utána mondta nekik az eladó, hogy hát igen, ti nyertétek meg a licitet, de ez még mindig kevesebb annál, mint amit mi szeretnénk kérni, és még felsrofolták az árat.
Ez Budapesten úgy szokott lenni, hogy megnézze egy lakást, ami tetszik, és akkor, amikor már majdnem megállapodtok, akkor hirtelen jön egy titokzatos másik, aki rád ígért. Nem? Ez ugyanaz.
Jó, figyeljte csak, hogy lezárjuk akkor az előzőt, hogy én azt gondolom, hogy ott én legalábbis abba szoktam mindig kapaszkodni, hogy ott a különbség, hogy azért itt szekularizált államokról beszélünk, amikor mondjuk Magyarországról beszélünk, ami mondjuk Izrael esetében tulajdonképpen egyáltalán nem mondható el, Svédország esetében tökéletesen, szerintem a briteknél is ez tökéletesen áll, és szerintem a franciáknál is tökéletesen áll. Tehát, hogy szét van választva nagyon erősen az állam és az egyház, és ezt most nem pejoratív mondom Izraelre.
Itt is szét van választva az állam és az egyház.
Igen, csak a...
Magyarországon szét van
választva. Magyarországon viszont egyáltalán nincsen szétválasztva.
Hadd fejezzem be, tehát, hogy ezt nem pejoratív mondom Izraelre, hanem azt állítom csak, hogy Izrael sokkal jobban átjárja a vallás, mint ahogy egyébként egy európai országot, mert hogy vallási alapon szerveződik maga az ország. Tehát, hogy én legalábbis...
Származási alapon, bocs.
Fai alapon.
Csúnyán hangzik, jó. De így
de
van.
Én azt gondolom, hogy az a fontos, amit az Andris mondott az előbb, tehát, hogy arról lehet véleményem, hogy él a másik, de nem mondhatom meg, hogy éljen a másik, és szerintem ez egy tök fontos mondat, és hogyha ebbe kapaszkodunk, akkor ebben talán ki is tudunk egyezni mindannyian, nem?
És ez például Izraelben így van, hogy mindenki azt mond, amit akar, és mindenki úgy él, ahogy akar, körülbelül. Tehát.
Csak az a különbség Izrael és Magyarország között, hogy Izraelt a vallás, tehát az államot járja át a vallás, míg Magyarországon az vallást járja át az állam.
De melyik vallás járja itt át, mert ugye itt vannak a keresztények, a muszlimok meg a zsidók így egybe.
Hát, hogy tehát nem a keresztények elég, és nem a muszlimokat biztos.
Boldogulnak
de
ezzel,
de ne kezdjen védekezni, Ági, mi ezt tök pozitívan mondjuk. Tehát,
nem, én nem védekezésből mondom, hanem felvilágosításból. Én azt gondolom, hogy ez egy működő demokrácia, nincs miért akaróznom.
Én azt találom viccesnek, hogy hogy ugyanaz, aki most mély kereszténységbe veti a kereszteket, tehát hogyha előtérbe kerül, akkor veti, amúgy otthon nem veti a kereszteket, az ugyanúgy ki sámán jelmezbe, tehát ez a teljes torzulás van, látok Magyarországon, hogy ilyen sámán jelmezbe koppány imádat közbe elkezdi a nagy keresztény áhítattal.
De hát ez az államalapításkor is így volt.
Sokkal könnyebb keresztet rajzolni, mint ötágú csillagot, csak azt akarom mondani.
Bandi.
Hatágút viszont nagyon könnyű.
Én lehet, hogy azért ez így könnyebb, hogy ebbe a témába végigkerültük azt a szót, hogy gender, meg annak a fogalmát, de hogy azt nagyon fontosnak tartom, hogy azért ne négy darab közép-európai, középosztálybeli fehér férfi mondja már azt meg, hogy a nők mennyire legyenek emancipáltak, meg milyen szerepet vállaljanak.
Na, most művel.
Arról volt, hogy mindenki azt mond, amit akar. Csak ne kényszerítse az akaratát a másikra.
Szerintem ez tök jó lenne, hogyha nőknek lenne ebben szava, hogy ők hogy szeretnének élni, meg ők milyen szerepeket szeretnének
És akkor
vállalni.
Itt az idő szerintem, hogy azt mondjuk, hogy akkor erre az adásra tessék kommentben reagálni a mi Facebook csoportunkban. Facebook csoportunkban, aminek Bandi az a neve, hogy...
Árnyék Podcast Közösség. És most már sokkal többen vagyunk 500-nál, és nagyon jó fej mindenki.
És hogyha itt reagáltok, akkor azt is javaslom, hogyha van egy kis, nem tudom, egy kávényi pénzetek most, hogy így a csirkefarhát is hatósági erős lett Magyarországon, akkor nyugodtan gyertek hozzánk a Patreonra, mert hogy ennek az adásnak egy kicsit bővebb és képes formáját ott is meg tudjátok nézni. Én azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy elbúcsúzzunk egymástól. Ez egy tök jó beszélgetés
és
volt.
És akik nézik, azok szavazhatnak, hogy kinek van szebb inge, a Derdáknak vagy a Palinak.
Hát amennyit az enyémből látnak, de akkor most veled gyorsan megvilágítom.
Ó, de én is akkor most elkezdtek helyezkedni.
És hogy kinek van szebb tréning felsője, Bandinak, a Kristófnak, vagy
nekem? Ez egyébként csak hallgatóink.
Porszfos szívvel. Tegnap meccs volt.
Nem tudják, az Ági mindenképpen nyert, és majd mi a Bandival, vagy mi az Andissal majd megnézzük, hogy szavaznak a kedves hallgatók. Én köszönöm, hogy itt voltatok, meg köszönöm azoknak is, akik végighallgatták ezt az elmúlt kicsit több, mint egy órát. Szavaztok!
Ciao.
Sziasztok!
Girl Power, szavaztok!
Sziasztok!